Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban köszöntöm vendégünket, Somoskövi Manc Tímát, lakberendezőt, otthon tervezőt. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt hetekben velünk tarthattak, és nagyon-nagyon sok hasznos dolgot mondtál el számunkra, hogy hogyan rendezzük be a teret, hogy érdemes azért ehhez szakember segítségét igénybe venni, már csak azért is, mert ránk ömlik az internetről akár, vagy ha bemegyünk egy stúdióba, az a végtelen mennyiségű lehetőség, és azért ez eléggé stresszes, hogy ebbe hogy találjuk meg az igazit, és nagyon nem mindegy. És egy picit ma ugye a gyerekszobáról fogunk beszélni, ami egy nagyon-nagyon fontos helyisége a lakásunknak. De hogy beszéltél arról, hogy van ilyen, hogy otthonpszichológia, és hogy ez miért fontos, és mi ez?
Az otthonpszichológia az a környezetpszichológiának egy ága. Nem régiben futottam bele egy televíziós műsorba, ami meglepetésemre ezzel foglalkozott, tehát nem is gondoltam én sem, hogy ennek ilyen mélységeibe is bele lehet merülni, és mennyire fontos az, hogy az embert a lakó környezete hogyan veszi körbe, és hogy mennyire fontos az, hogy egységet alkosson, kiegészítse őt, és hogy pozitív hatást gyakoroljon rá, amikor otthon van.
Ugye mondtad, hogy itt készültünk a beszélgetésre, hogy például egy-egy bútordarab elakaszthat akár kommunikációt, beszélgetést, annak a kidobása, vagy éppen egy bútordarab behelyezése az életünkre hatással van, a mindennapjainkra.
Igen, bizony, bár nem én vagyok ennek a szakértője, de nagyon-nagyon érdekel ez a terület, hiszen szorosan összefügg az én munkámmal, és szeretném ezt is minél inkább belevinni abba, amikor egy család élethelyzetét visszük bele a lakberendezésbe, vagy hát egészen pontosan az otthonuk kialakításába, az otthontervezésbe. Bizony, például lehet olyan is, hogy a nagymamától örökölt szekrény az ott van, és ott van, mert a nagymama közel állt a szívemhez, de én utálom azt a bútort. És én minden nap egy olyan helyiségben, egy nappaliban vagy egy hálószobában vagyok, ahol azt a bútort utálom, de nem merem kidobni, nincs szívem, mert a nagymamát viszont nagyon szerettem. Pedig itt magunkra kell elsősorban figyelni, meghallgatni, a nagymama azért nem fog megharagudni, és nem veszi rossz néven, ha te azt a bútort elajándékozod.
Ez így van. Néha el kell engedni dolgokat a nagyobb jó érdekében, ugye ez általában minden területen, igaz?
Ez így van, igen.
Gyermekszoba, nagyon fontos helység, és talán egy picit a hálószobákról is beszélhetünk, hiszen ma a legtöbbször ugye beszéltünk már a konyhanappali élettéről, és azon kívül picike szobák vannak a gyermekeknek, illetve mi magunknak is a hálószoba, és ez szerintem praktikus régi nagy szobákhoz képest, ez egy jó változás.
Én is azt gondolom, hogy ezek funkcionális helyiségek. A hálószobánk mindenféleképpen. Ott is azért meg kell nézni azt, hogy egyrészt egy számunkra kényelmes ágyat válasszunk, tehát ha mi a nagyobb fekhelyet szeretjük, akkor igen, vegyünk oda egy nagyobb és kényelmesebb fekhelyet, hiszen 8 órát mi feltehetően ott fogunk tölteni, és ez a pihenésünket szolgálja. Azt is figyelembe kell venni ugyanakkor egy hálószoba kialakításakor, hogy az öltözést azt ott végezzük-e. Szükségünk van-e tároló bútorokra? Ha szerencsések vagyunk, van egy külön gardróbhelyiség, ami mondjuk a hálószobából nyílik, de alapvetően azért a szobákban elhelyezett szekrény sor az, ahonnan még ezt a napi rutint elvégezzük. A gyerekszobánál annyiban módosítanék, hogy nem csak egy funkcionális helyiség, az a gyerekünknek a konkrét élettere. És ő ott tanul, ott alszik, ott játszik, minden, ami az ő fejlődéséhez szükséges, gyakorlatilag ott veszi körbe, és ennek megfelelően kell ezt átgondolnunk, hogy hogy lesz kialakítva.
Elsőnek, mielőtt ennek a részleteibe velem így, az egy fontos kérdés, hogy minden gyereknek kell-e külön szoba, ugye mostanában szoktak rá törekedni, ugyanakkor hála Istennek nőtt a gyerekvállalási kedv, tehát pont a támogatások kapcsán szívesebben vágnak talán bele 2-3-4 gyermek fogadásába a párok. Én személy szerint óckodom attól, hogy minden gyereknek külön teret alakítsunk ki, mert a saját tapasztalatom, hogy a gyerekek szinte gimnázium közepéig nagyon szívesen laktak együtt 2-3-an.
Én azt gondolom, hogy korfüggő a gyerekeknél is, hogy meddig legyenek egy szobában, vagy lehetnek egy szobában.
Meg hogy gondolom, azonos neműek vagy sem.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nálam azonos neműek, tehát mindenki fiú, és a kezdet-kezdetén közös szobájuk volt. De a két gyereknek annyira különböző az életritmusa, hogy ez akár zavaró is lehet. Pedig csak 3 év korkülönbség van a két nagyobb között, de az egyik bagolytípus, a másik pedig a tyúkokkal fekvős, és amikor az egyik aludt volna, a másik még fent volt, ez is nagyon zavaróan tudhatni. Úgyhogy egy bizonyos kor után, meg egy újabb életszakasznál, amikor lehetőségünk volt nekünk is tovább lépni, akkor külön szobát kaptak, és ez bizony jó döntésnek bizonyult.
Igen, tehát akkor, ahogy már sokszor mondtad, hogy mindig az adott családhoz, az adott élettérhez kell kialakítani. Ugyanakkor azért avval egyetértesz, hogy a gyerekek számára, ha nem ennyire különbözőek, azért az nem rossz, ha együtt vannak, hiszen egy kis szobában akár két íróasztal is elférhet.
Persze.
Akár tudnak is segíteni, vagy este lámpaoltás után a legjobbakat tudják dumálni.
Igen, hát ha az a két gyerek úgy viszonyul egymáshoz, akkor igen, de hogyha ez kényszer szülte, és ők egyáltalán nem akarják, akkor viszont megint ott vagyunk, hogy nem biztos, hogy jó. De teljesen egyetértek abban, amit mondasz, hogy szerintem az a leginkább összekovácsoló, hogyha egy helyiségben vannak ők ketten, főleg ha azonos neműek. De ugyanakkor volt olyan felkérésem is, ahol külön neműek, de nagyon szeretik egymást, és egy nagy szobájuk volt, és azt valahogy azért szeparáljuk úgy, hogy egy kicsit legyen azért magánszférájuk mind a kettőjüknek, hiszen kis kamaszok már. Ez az időszak is eljön, és ezt is figyelembe kell venni.
Innen fogjuk folytatni, nagyon fontos a téma, és az a tér, amiről beszélgetünk, hiszen gyermekszobáról van szó. Beszélgető partnerem Somoskövi Manc Tímea, otthon tervező, maradjanak velünk, folytatjuk a témát.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai otthon tervezésünket segítő sorozatunkat, melyben szakértünk Somoskövi Manc Tímea, akinek ez a szakterülete Kecskemétről érkezett hozzánk. Nagyon sok hasznos tanácsot adtál, mai témánk a gyermekszoba, illetve kicsit a hálószobákról is beszélgettünk. Ott tartottunk, hogy a gyerekeknek most külön, vagy egy szobába is lehet két, akár három gyermeket is, ugye attól is függ, hogy mennyi helyünk áll rendelkezésre, természetesen, de hogy én például nekem ez nagyon bevált, hogy két gyermek együtt egészen sokáig és tök jókat dumáltak. Mondtad, hogy nálatok mind a három gyereknek, mert nagyon különbözők, külön helység van, de hogy mindenki ott van a nappaliban.
Igen, igen, ez így van.
Mire használják alapvetően a gyermekszobát? Hogyan érdemes előkészíteni? Ugye szoktuk néha képek előtt, hogy csupa rózsaszín, kis csillogó, villogó, na, de az el fog múlni egy-két év alatt.
Nekem ezek a túlzások távol állnak tőlem. Tehát ez nagyon érdekes egyébként ezen a területen is. Tehát attól is függ, hogy a szakmámról beszélek, hogy fiaid vannak, lányaid vannak, te milyen típus vagy, hogy mi az, amit a legszívesebben szoktál tervezni. Igen, szoktam én is látni olyan szobákat, én is benne vagyok egy csomó Facebook csoportba, látok, hallok, inspirálódok. A túlzásokat nem szeretem, tehát a nagyon fiús, meg a nagyon lányosnál is szoktam fogni a fejem, hogy te jó ég, és a gyerek ebbe jól érzi magát? Mert amikor elképesztő sok színt pakolnak bele például egy szobába, az is zavaró lehet. És itt a gyerekeknél is a természetét is figyelembe kell venni, hogy ő egy zsizsgős gyerek, vagy inkább ilyen nagyon nyugodt gyerek. És akkor itt is tudunk a színekkel egy picit stimulálni az ő mienségén, vagy éppen lenyugtatni, hogyha visszafogott színeket használunk. És visszatérve a kérdésedre, hogy mire használják a szobát, tanulás nagyon fontos, hogy ezt akár már egy-két évre előre gondolkodva is a szoba berendezésénél gondoljunk arra, hogy a gyerek iskolás is lesz majd, és szükség lesz egy asztalra, egy székre, az is férjen el.
Itt a nagyon érdekes, és erre rákérdeznék, hogy egy nagyon zsizsegős gyereknek érdemes olyan színeket, nyilván vele megbeszélve, ahogy növekszik, hogy lenyugtassa, és egy nagyon kis tej megalszik a szájába típusú gyereknek meg éppen egy zsizsegős,
igen,
színes, kavalkádos helységet, hogy a kicsit egyensúlyba kerüljenek mindketten?
Igen, tehát nyilván az, aki ilyen mozgékonyabb alkat, aki zsizsgős, használjuk ezt a kifejezést továbbra is, nagyon jó az, hogyha este már nem, vagy lenyugváskor délután, amikor hazajön a suliból, akkor már nem az veszi körül egy csomó olyan inger, ami még arra készteti, hogy még pörögjünk tovább, hanem inkább ami egy picit így bekúszik már az elméjébe, és picit visszavesz ebből a pörgésből. Igen, és a másik oldal pedig, hogyha valaki megalszik a tej a szájában típus, akkor őt inger gazdagabb környezete legyen a szobában.
Lámpák, fények és tároló helységek. Ugye majdnem minden területen, legyen az konyha, nappali, mindenütt erre külön felhívtad a figyelmet, hogy az sosem elég. Gyermekszobában milyen fényeket, tehát milyen tároló szekrényeket, eszközöket, helyeket alakítsunk ki.
Akkor beszéljünk először a fényekről, ami nagyon fontos. Egy általános fény az mindenképp minden helyiségben szokott kelleni. Én gyerekszobában még hatványozottabban kihangsúlyozom, hogy a központi általános fény is legyen egy jó, erős fény, hogy a játék közben a földön legózva is lásson az a gyerek, mert gyakran előfordul, hogy nem elég a megvilágítás, és akkor azért rontja az ember szemét is. Ugye elég hosszú időszak az ősztől tavaszig, amikor korán sötétedik, akár rossz időben be vagyunk zárva, az a műfény is legyen olyan, ami nem rontja a szemet, és elég erős. Aztán íróasztalnál nagyon fontos az a direkt fény, ami a házi feladatkészítésekor, olvasáskor szükséges. Itt nyilván figyelembe vesszük azt, hogy jobbkezes vagy balkezes az illető, merről érkezzen az a fény. És aztán hangulatvilágítást itt is javasolnék, vagy mondanék. Ugye lefekvéskor még akár egy meseolvasáshoz kell egy olvasólámpa mondjuk, de ha annak állítható a fényereje, akkor ezt később levesszük, és akár alváshoz is nagyon kellemes az. Egyébként, ha már a fényről beszélünk, én azt gondolom, hogy nem baj, ha éjszaka van egy minimális fény, egy irányfény, hogyha fölébred ez a gyerek, akkor és mondjuk rossz álma volt, akkor tudja, hogy hol van. Tehát én mindig pártoltam ezt a kis éjszakai fény megoldást.
Sokan sólámpával oldják ezt meg, aminek egyébként jó kisugárzása is van. Igen, ezek nagyon-nagyon fontos szempontok. Nagyon olvasós gyerek voltam, és nekem nem annyira volt jó a lámpa, vagy picit kilódtam sokáig. Tehát, hogy például az ágyba lefekvéskor is gyakori lehet, hogy ott is legyen egy olyan, nem csak az íróasztalnál egy olyan lámpa, gondolom, ahol szeret olvasni, vagy tud olvasni.
Hát igen, említettem is azt az olvasó lámpát, hogy még egy mese az ágyba, hogy ahhoz is kell egy olyan fény, ahol tudjon olvasni, és aztán leveheti a fényét akár, akkor itt már 2-1-ben meg is oldódott, hogy hangulatfény is.
Tároló eszközök. Egyébként a fénynél az jutott eszembe, hogy az erős fény már csak azért is nagyon hasznos lehet, hogy mert borzalmasan fájni tud egy éles legóba belelépni. Ezt minden szülő tudja, és igen, a gyerekek is tudják. És a kicsit kapcsolódva a tároláshoz, ugye a gyerekeket igyekszünk rávenni, hogy pakoljanak maguk után, legalábbis szerencsés az a szülő, akinek ez sikerül elérni, de hogy milyen tároló eszközök legyenek, és kipakoljon abba.
Hát ez egy nagy kérdés szerintem minden szülő számára. Igen, ez a pakolják is, fiam, jó mindjárt. Ez szerintem mindenkinek ismerős. Hát nyilván az öltözkedéshez fontos, hogy ott legyenek a szekrények, amiben a ruháit tárolja, hogy mindennek legyen helye. De legyen egy olyan polc elérhető magasságokkal, ahol a játékait tárolja, mert az sem jó, hogyha feltesszük olyan helyre, ahol csak mi érjük el. Legyen önálló, ez is az ő önállóságát segíti, hogy elérje azt a játékot, amivel szeretne. A könyvet le tudja venni a polcról, ez is fontos, ők még nagyon-nagyon szeretik a könyveket lapozgatni. Most a legkisebb fiamra gondolva egyébként. Aztán hát játékok, például ágy alatti tárolóhelyeket is remekül ki lehet használni, nagyon klassz gurulós dobozokat lehet már kapni. Én nem vagyok ez a mindennap beágyazós típus, legyen megigazítva, letakarva az ágy, tehát legyen rend, ha egy mód van rá, de az ágy alatti tárolóhelyet az pedig sok egyéb más tárolásra is ki szoktuk használni.
És marha könnyű bele pakolni, csak sicsit gyorsan egy ilyen nagy tároló gurulósba könnyű összepakolni. Innen fogjuk folytatni Somoskövi Manc Tímea otthon tervezővel a gyermekszoba, a gyermekek életterének kialakítása. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban folytatjuk a beszélgetést Somoskövi Manc Tímeával, otthon tervezővel, akivel most a gyermekszobát vesézzük ki. Arról beszélgetünk, hogy mit érdemes, milyen fényeket, milyen bútorokat, milyen túlzásoktól érdemes mentesülni. És akkor mondtad, hogy beszéljünk egy nagyon fontos dologról, az allergiáról, hiszen azért nagyon sok gyermek, többek között a te gyermeked is allergiás, hogy mit érdemes ekkor figyelembe venni egy-egy allergiánál.
Például ugye ez a berendezésen már kívül esik, de azért fontos figyelembe venni azt, hogy ágymatracnál miért vásároljunk, hogy vannak olyan ágymatracok, amik kókuszréteget tartalmazzak, ezek nem szívják magukba a port, ez az egyik. A másik viszont nyilván, ami a berendezéshez tartozik, a szőnyeg, hogy por érzékeny gyerekeknél, vagy por allergiás gyerekeknél, ha lehet, akkor ne tegyünk szőnyeget, mert ennek a tisztántartása nagyon-nagyon macerás. Tehát egy porszívózásos megoldással még mindig nem fogjuk elérni a célunkat. Éppen ezért, ha lehet, akkor én ezt kihagynám.
De mi legyen akkor a padló? Hiszen nekünk is van a családban porérzékeny, és ők például valóban nincs szőnyeg, nincs függöny. Hát én el sem tudom képzelni, tehát konga, hang a szobában, hogy ülök le a földre, ahol egy gyerekszobában természetesen lecsücsülünk a földre, és akkor nézegetünk egy játékot vagy képeskönyvet.
Teljesen nem tudod kiküszöbölni nyilván a textíliákat, hiszen azokra szükség van, viszont egy párnát mondjuk könnyebb kimosni gyakrabban, mint egy szőnyeget, vagy egy ágytakarót, amivel le van terítve az ágy. Az ágyneműk is már maga a paplan, atka és por taszító anyagokból készülnek, tehát vannak ilyen antiallergén termékek, ott ezekre érdemes odafigyelni, és már csökkenthető ez a por mennyiség, ami őket irritálja.
Ha már itt tartunk allergiáknál, állatok, még talán róluk nem beszélgettünk, hogy nagyon sok családban vannak állatok, és hát ez az általam is, hogy állatok kint, és ott a helyük, sokszor bizony már én is néha gyerekek helyett beengedem a kis tacskót, és ott van mellettem a kanapén, és bizony néha azért a szőr gondot okoz, szóval itt mi a helyzet?
Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, és én is azt gondolom, hogy az állatnak kint van a helye, bevallom őszintén, de ettől függetlenül a házi kedvencek manapság divatosak is, hogy beengedik őket a lakásba. Engem nagyon zavarna személy szerint, a cica szőre például annyira finom, az ott lebeg a levegőbe, megtalálnám a levesembe, vagy a nem tudom, a szendvicsemben, engem nagyon-nagyon zavarna. Most a cica rajongók biztos gondolnak valami szépet, bocsánat, de ugyanakkor vannak már olyan porszívók, ami kifejezetten a cicák, kutyák szőrére vannak kitalálva, hogy azokat is klasszul összeszedjék, úgyhogy hát mindenre van már manapság megoldás, és kinek-kinek szíve szerint cselekedjék, én azt gondolom.
Igen, ez a cica szőr, tehát nálunk is az egyik gyermek most már csak ritkábban jár haza, hiszen önálló családot alapított, de olyankor ki kell küldeni a macskákat, kutyákat, mert kb. Fél óra alatt bedurran az allergiája.
Igen.
Érdekes, ez kisgyerekkorban nem most alakult ki. Önállóság. Ugye a gyerekszobáról beszélünk, ahol gyerek vagy gyerekek laknak. Mennyire érdemes, és mikortól érdemes figyelembe venni az ő óhajukat? Hogy milyen szint akarnak, mit szeretnének?
Szerintem mindenkor, nyilván abban az esetben, ha valami nagyon extrémet kér, akkor azt azért nem kell hagyni, tehát most mondok, amit fekete falat szeretne. Lehet, hogy neki lerajzolva tetszik a fekete szín, de azért egy szobát feketére festeni, az lélekbe hatóan marcangoló lenne, úgyhogy meg lehet kérdezni, én is megszoktam, aztán döntse elő nyilván, hogy az, amit én választok helyette, az tetszik neki, vagy nem, és valahogy próbáljuk ezt kombinálni, hogy neki is meg legyen a kívánsága, meg azért jó is legyen.
Igen, ez egy folyamat nálunk is, tehát, hogy amikor még abban a korban voltak, akkor mondjuk palettát kínáltunk, hogy na ez meg ez belefér a tervbe, az elfogadhatóságba, és akkor ebből válaszol. Később, ahogy nőttek, akkor már ők mondták a palettát, és én mondtam, vagy mi mondtuk a férjemmel, hogy na akkor ez meg ez, ezért nem. Tehát itt mindenképpen azért a kompromisszumra érdemes törekedni. Van-e még olyan dolog, amit fontosnak tartasz gyerek szobában, vagy gyerekek szobájában, amire érdemes figyelni a kialakításnál, a berendezésnél?
Én például szoktam hagyni felületet a falon, ami csak az övék. Oda tehet akár egy parafatáblát, amire kiragaszgathatja, vagy kiszögezheti a, nem tudom, a legutóbbi mozi jegyét, vagy a órarendjét, vagy valamit tehát, ami úgy kifejezetten személyes dolog, de tudok olyat is javasolni, hogy egy festhető falfelületet, vannak ezek a nagyon klassz krétafestékek, mint a tábláknál is, amire lehet rajzolni, egy olyan felületet hagyni, ott firkálhat a gyerek, és akkor az ott az ő munkája, nem zavar senkit, nem alkoholos filc a nappaliba, a csigabiga vonalba, amit aztán majd egy teljes festéssel lehet eltüntetni. Tehát, hogy engedjünk meg a gyerekszobába olyan dolgokat is a gyereknek, amit a lakás egyéb részében mondjuk nem. Tehát akkor ez a birodalom, ez legyen tényleg az övék, és szóljon róluk. Ezt gondolom.
De ezt alá tudom húzni és igazolom, mert iskolában tanítok, és hogyha bármilyen picike időt kapnak a gyerekek a tábla közelébe, és majd középiskolásokról, 17-8 évesekről beszélünk, pillanatok alatt tele van a fa gyönyörűségesen szép és kifejező rajzokkal, és nem csúnyákkal, hanem ami éppen most őket foglalkoztatja és izgalmas számukra. Ez nagyon hasznos lehet. Befejezésül egy picit a lépcsőkről csak egy-két szót, hiszen a gyerekekkel kapcsolatban számunkra például ugye kétszintes a házunk, és ez komoly tervezést igényelt.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye említettem már, hogy én nem vagyok ez a kifejezett paramami, és úgy is voltam vele, hogy ha lépcső van, hát majd meg fogják szokni a gyerekek, hogy lépcső van. A korlátok nagyon fontosak, tehát ez nagyon lényeges, hogy legyen mibe kapaszkodni, amikor már tudnak biztonsággal közlekedni ezen a lépcsőn úgy egyébként is. Hozzáteszem, a gyerekek annyira kis okosak, hogy megtanulják ők, hogy tudnak akár gatyafékkel is közlekedni a lépcsőn, mert az én 5 évesem az kérdezgeti mostanában is elismétli 100-szor, hogy anya, én így jöttem le a lépcsőn, és akkor mondtam, hogy igen, te magadról rájöttél, hogy a fenekeden csücsülve lépcsőről lépcsőre, de lejöttél, és vissza pedig 4 kézláb mentél, és nem volt ebből soha semmilyen gond egyik gyereknél se a lépcsővel.
Mi parázósabb szülők voltunk, és tudom, hogy nekem édesapám eszkába állt ilyen fölül-alul ilyen kis reteszt, amivel, de most láttam, hogy nagyon praktikusan lehet kapni már készen ilyen lépcsőelrekesztőket, ha még igen, vagy nem tanult meg a gyerek, vagy esetleg aggódósabb igen, szülők igen, vagyunk.
Ebben igazad van, tehát, hogy a lépcsőn közlekedés ez oké, már akkor, amikor már tud közlekedni, tehát kúszik-mászik a gyerek, akkor már feltétlenül kell a lépcső tetejére mindenféleképpen egy ilyen rácsos kis kapu megoldás, amit ő nem tud kinyitni. Mert adódhat úgy, hogy fent az emeleten van az embernek egyéb dolga, nincs mindig a szeme rajta, bármennyire is szeretné, és hát nyilván a kicsik kísérleteznek, vagy egyáltalán elég egy megcsúszás, és már is megvan a baj. Tehát valóban életkornak megfelelően én azt gondolom, hogy erre figyelni kell.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és azt gondolom végtelen sok hasznos és praktikus tanácsot kaptunk tőled. Köszönöm, hogy eljöttél, és kívánok nagyon sok sikert a munkádban, nagyon sok szép kialakított otthon, teret és sok jó visszajelzést. Köszönöm, hogy itt
nagyon
voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is neked, Ági.
Somoskövi Manc Tímával beszélgettünk, otthontervezővel. Ha lemaradtak, feltétlen hallgassák meg az adás elejét, hiszen rendkívül sok hasznos tanács hangzott el. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.